Méretezzük és ellenőrizzük a bejelölt rudat kihajlásra. Az ábrán egy rácsos tartó látható, a bejelölt rudunk az S1-3-as rúd. A rudban természetesen tengelyirányú, tehát rúderő fog ébredni, és az is könnyedén megállapítható, hogy ebben az esetben ez egy nyomóerő lesz. Tehát az elemünk nyomóerőnek van kitéve. A nyomott rúdelemek esetében nem csak szilárdsági vizsgálatot kell végeznünk, amely feszültségek összehasonlításán alapszik, hanem egy stabilitási vizsgálatot is végeznünk kell, amely a kihajlás jelenségét fogja megvizsgálni. Alapvetően itt arról van szó, hogy a nyomóerő hatására meg kell néznünk, hogy az eredeti egyensúlyi állapot fenntartható-e, vagy nem. Természetesen a célunk az, hogy meg tudja őrizni az eredeti egyensúlyi állapotát a rúdelemünk, és hogyha ez így meg tud valósulni, akkor stabilis egyensúlyi állapotról beszélünk. Először is számítsuk ki a rúderő értékét. Megadtuk a rácsos tartó támaszerőit előre, ezek segítségével egy hármas átmetszést vegyünk fel, átvágunk három rudat, amelyek közül az egyik a kérdéses rudunk. A három rúd átvágásával kapott baloldali tartórész egyensúlyát vizsgáljuk, mivel az S1-3-at szeretnénk kiszámolni, a másik két rúderő hatásvonalának a metszés pontjára, vagyis a kettes pontra írjunk fel egy nyomatéki egyenletet. Szummál mi kettes pont, természetesen nullával kell, hogy egyenlő legyen. Forgatni fog erre a pontra a 60 kN-os támaszerű, 3,6 méterrel pozitív irányban, illetve a nyomóerőnknek a baloldali, az erre a tartó részre eső nyílvége fog forgatni 3 méteres karral, tehát akkor negatív irányba, tehát az S1-3-as rúderő 3 méterrel forgat mínusz irányba. Fejezzük ki ebből az egyenletből az S1-3-at. Ha ezt megtesszük, akkor 72 kN-t kapunk, és egy nyomóerőről van szó, ahogy ezt az előbb feltételeztük. Tehát egy ekkora nagyságú erő működik a rúdban, találjuk ki ehhez a megfelelő keresztmetszeti méretet, hogy stabilis egyensúlyi állapotban tudjuk tartani a tartónkat, tehát kihajlásra ne menjen tönkre ez a rúdelem. A kihajlás jelenségével erősen összefügg a rúd, összefüggnek a rúd geometriai paraméterei. A megfelelő geometriai paramétereket az úgynevezett karcsúsági tényező veszi figyelembe, amely a következő módon számítható ki. Az L0 paraméter nem lesz más, mint az úgynevezett kihajlási hossz. A kihajlási hossz az a hálózati kiindulási hosszúságunkhoz képest egy olyan értéket ad meg, amely egy olyan szakaszt hosszúságot ad meg, amely hosszon a félszínusz hullámnak megfelelő görbe alakul ki a kihajlási alakzatunkon. Ez természetesen összefügg az adott rúdelem megtámasztási viszonyaival. Ezen megtámasztási viszonyokat ez a nő tényező veszi figyelembe, amelyet szorozunk a rúdelem kiindulási hosszúságával, és ez a megtámasztásoktól függ, tehát a rácsos tartó csomópontjait minősítsük csuklónak, tehát ezen a rúdelemet minősíthetjük egy csukló-csukló megtámasztású rúdelemnek, és a csukló-csukló megtámasztású rúdelem esetében ez a nő érték 1, tehát az eredeti hossz ...nak megfelelő hosszúságú szakaszon alakul ki a félszínusz hullámunk. Behelyettesítve az L-et is, kaphatjuk azt meg, hogy egyszer 3,6 méter, vagyis 3600 mm, tehát 3600 mm lesz a kihajlási hossz. Az I2 az a minimális, vagy legkisebb inercia sugár lesz, ez egy keresztmetszeti paraméter. Az értéke az inerciából, és a területből származtatható. Természetesen, mivel a minimális inerciasugarat keresünk, a képletbe is a legkisebb inerciaértéket kell beírnunk most. Ugye ez abból az összefüggésből származik, hogy a kihajlás jelensége mindig a leggyengébb, legkisebb inercia tengely körül valósul meg, tehát értelemszerűen ezért kell akkor a E2 inerciát és abból származó inerciasugarat ide beírnunk. Helyettesítsük be a megfelelő paramétereket, hiszen ismerjük a paraméteres értékeit a keresztmetszetünknek. Az inercia ugye legkisebb, az ebben az esetben a vízszintes súlyponti inercia lesz, hiszen itt a kisebb oldalt emeljük a köbre, vagyis a fölírt inercia következőképpen néz ki, 1,6 S szorozva rámerőleges másik oldal az S a köbön, osztva 12-vel, és mindez osztva a területtel, amely pedig ugye 1,6S szor S lesz, tehát 1,6S négyzet. S-sel tudunk egyszerűsíteni, hogy itt S a negyediken szerepel, itt S a négyzeten, ez lesz egyszerűsítve, ugye innen kiesik az S, itt pedig S négyzet marad, az 1,6-tal is tudunk egyszerűsíteni, és akkor ennek megfelelően S négyzet per 12 marad a gyök alatt, és akkor innen az S-et a gyök alól kiemelve marad az, hogy S per gyök 12. Tehát a inerciasugarat sikerült paraméteresen meghatározni. Helyettesítsük őket ide-vissza a karcsúsági tényezőnkbe. Tehát a 3600-at osztjuk S-sel, és hogy ne legyen 3 emeletes a törtünk, hogy per gyök 12-t rögtön felhozzuk ide a számlálóba, elvégezzük ezt a felírt műveletet, és ebben az esetben 12.470,8-at kapunk, osztva S-sel. Megállapítható, hogy minél nagyobb a karcsúsági tényezője egy adott rúdnak, annál könnyebben kihajlítható, tehát ebből ugye természetesen az is következik, hogy annál karcsúbb, annál könnyebben kihajlítható, annál kisebb erővel, kisebb feszültséggel el tudjuk érni azt, hogy a kihajlás jelensége megvalósuljon. Ez alapján kétféle viselkedés lehet feltételezni. Ha viszonylag kisebb feszültséggel, erővel kihajlítható egy rúd, akkor ez valószínűleg még rugalmas állapotban fog megvalósulni. Ha nagyon nagy feszültséget kell okoznunk, akkor előfordulhat, hogy az anyag már képlékeny viselkedést mutat. És ez alapján akkor kétféle működési rendszert tudunk felállítani, tehát az egyik a képlékeny, a másik pedig a rugalmas viselkedésen alapuló. A képlékeny viselkedésen alapulóhoz ugye nagy feszültségek szükségesek, kicsi lambdával rendelkezik a rúd, tehát nem karcsú a rúd, ugye ezért szükséges hozzá a nagy feszültség, ezeket a rúdokat zömökrúdoknak hívjuk. Ha nagy a lambdája a rúdunknak, tehát nagyon karcsú, kis feszültség elegendő a kihajlításhoz, ekkor még rugalmasan viselkedik, ezt karcsú rudaknak fogjuk nevezni. A kettő között a határt a lambda 0 képviseli, a határkarcsúsági tényező, és hogyha a rúdelemünk lambdája ehhez képest nagyobb, akkor karcsú rúdról lesz tehát szó. A rugalmas kihajlás alapján valósul meg a stabilitási probléma, és az úgynevezett Euler-hiperbola alapján történik a számítás. Ha ehhez a lambda nullhoz képest a lambdán kisebb lambdával rendelkezik, akkor zömök rúdnak minősítjük, és képlékeny kihajlás szerint valósul meg a stabilitási kérdés. Viszont most ugye azt tapasztalhatjuk, hogy a lambdánk számítása során nem jutottunk egyértelmű megoldásra, hiszen az S paramétert nem ismerjük, tehát nem tudjuk pontosan kiszámítani a lambda értékét, ezáltal nem is tudjuk összehasonlítani a lambda nullával, tehát nem tudjuk előre megmondani azt a méretezés során, hogy zömök vagy karcsú rúddal állunk szemben, tehát rugalmas vagy képlékeny kihajlás alapján megy tönkre. Rúdelemünk, ezért kénytelenek vagyunk az egyik esetet feltételezni. Feltételezzük tehát azt, hogy a lambdánk nagyobb, mint a lambdanul. Ez ugye azt jelenti, hogy karcsú rúdnak minősítettük a rúdelemünket. És rugalmas kihajlás feltételeztünk. Ennek megfelelően rugalmas kihajlásra az úgynevezett Euler-féle megoldás, az Euler-hiperbola érvényes, a szigma kritikus engedettet majd ez alapján kell fölírnunk, a méretezés alapvető összefüggése szokásos, a kritikus engedethez képest legyen kisebb a rúdban működő erő által okozott szigma feszültség, a kritikus engedett viszont annyiban eltér a szilárdsági számításokhoz képest, hogy ez nem egy anyagra jellemző érték, hanem ez tartalmazni fogja az adott rúd geometriai paraméterét, tehát a lambda karcsúsági tényezőt, tehát minden rúdnak egy saját szigma kritikus engedett értéke van, ami az anyagán kívül, tehát a geometriai paraméteretől is függ. A feltételezésünk alapján helyettesítsük be akkor ebbe a képletbe az Euler-féle megoldást, amely úgy néz ki, hogy P négyzet szer E per lambda négyzet, és osszuk el ezt még egy biztonsági tényezővel N-nel. És ehhez képest kell kisebbnek lenni a szigmánknak, amely az erő hatására keletkezik, és hogyha ez teljesül, akkor stabilis egyensúlyi állapotról van szó. A szigma pedig természetesen az erő hatására S1-3 per A értékkel számítható. Próbáljunk ebbe behelyettesíteni. P négyzet szorozva az E értéke ismert. 1,25 x 14-en osztva a lambdánk négyzetével. Ez a lambda négyzet, ez 12.470,8 a négyzeten, osztva S négyzettel, ezt az S négyzetet hozzuk ide föl, és osszuk el mindezt még a biztonsági tényezővel, a 3-mal, ugye ez is adott érték, és akkor ehhez képest legyen kisebb a rúderő által okozott feszültség, ami ugye 72 szor 1000-es nagyságú rúderő, newtonban kifejezve osztva paraméteresen a keresztmetszet területével, ez pedig 1,6S négyzet lesz, hiszen egy télalap, S négyzet lesz, hiszen egy télalapról van szó. Fejezzük ki a S-et az egyenletből, S négyzetet vigyük át a bal oldalra, ezáltal ott S a negyediken fog kialakulni, a többi paramétert pedig csoportosítsuk a jobb oldalon, ezáltal itt 72 x 1000 szorozva 12.470,8 a négyzeten lesz szor 3-mal osztva pi négyzet 1,25 szor 10¹, és 1,6-tal. Ha ezt kiszámítjuk, akkor ez 1,7018 szor 10¹-on lesz. Ebből kell negyedik gyökönt vonni. És akkor így megkapjuk a S szükséges értékét, ha egyenlőséget alkalmazunk, hogy a minimálisan elégséges keresztmetszeti méretet. Ez 114,22 mm lesz, kerekítsük ezt 5 mm-re, ebben az esetben 115-öt fogunk kapni, utána pedig helyettesítsünk vissza rögtön a lambdába, és nézzük meg, hogy az S kijött értéke mekkora lambdát eredményez. Tehát ide visszahelyettesítve 12.470,8 osztva megkapott 115-tel, kapjuk meg azt, hogy a lambdánk 108,44, amelyet összetudunk most már hasonlítani a lambda nullal, a lambda null 100, ehhez képest a lambdánk nagyobb, Tehát ez az összefüggés megfelel a feltételezetnek, tehát valóban a kijött eredmény is azt támasztja alá, hogy a rúdelemünk karcsú, tehát rugalmas kihajlást kell figyelembe vennünk. Vizsgáljuk meg, hogy a szigma kritikus engedethez képest a szigma értékünk valóban kisebb lesz-e a kijött méret alapján, tehát végezzünk el egy ellenőrzést, tehát az eredeti összefüggésbe a pi négyzet szer e per lambda négyzet szer n-be helyettesítsünk be, pi négyzet szer 1,25 szorozva 14 n-nel osztva a kijött lambda négyzetével, tehát 108,44 a négyzeten, és osszuk el még ezt 3-mal, a megkapott értékünk az 3,497 newton per négyzetmilliméter lesz, tehát ennyi a kritikus engedett feszültség. Nézzük meg, hogy a szigma ehhez képest kisebb vagy nagyobb lesz-e, amely ugye az S1-3 per A-ból számolható, az S1-3 az 72 kN, vagyis 72-ször 1000 newton, osztva a keresztmetszeti területünkkel, amely 1,6 szorozva S négyzettel, vagyis a megkapott eredmény alapján 115 négyzetemmel. Ha ezt kiszámítjuk, akkor ez pedig 3,403 lesz. Tehát megállapítható, hogy a szigma értékünk kisebb a kritikus engedett feszültséghez képest, tehát amelynek hatására a kihajlás megvalósulna, tehát megfeleltnek minősíthetjük a méretezésünk alapján a keresztmetszetünket, tehát stabilis egyensúlyi állapotban tudhatjuk a rúdelemünket ezzel a mérettel.